Az első része az előadásomnak, hogy általánosságban a forrásról, Isten, a mi forrásunk, Krisztus, az Eukarisztia. És most rátérnék a második részre, amiben az nyer hangsúlyt, hogy a forráshoz mi az egyházon keresztül jutunk el. A kiinduló pont pedig az a szöveg, amelyből a kongresszusunk jelszava származik, ez pedig a 87. Zsoltár. Most ennek a fordítását olvasom föl a Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat által kiadott fordításból. Majd később elmagyarázom, hogy miért ebből. De egyelőre hallgassuk meg magyar fordításban a szöveget, a 87. Zsoltár szövegét. Szent hegyeken vetette meg alapjait, jobban szereti Sion kapuit az Úr, mint Jákob többi hajlékát. Dicsőséges dolgokat mond rólad Isten városa. Ráhábot és Babilont azok között említem, akik ismernek engem. Ime Filisztea, Tírus és Etiópia népe mind ott született. Sionról mondják majd, ez is meg az is ott született, és maga a fölséges erősíti meg. Bejegyzi majd az Úr a népek könyvébe, ezek itt születtek. Körtáncban fogják majd énekelni, minden forrásom te benned van, vagy te benned fakad. Ez a Zsoltár az úgynevezett Sion énekek csoportjába tartozik. A Zsoltárok könyve 150 éneket tartalmaz, ezek műfajilag változatosak. Van néhány olyan imádság, amely Sionra, vagyis Jeruzsálemre összpontosít. Jeruzsálemre, amely ugye központ, nem csak főváros, hanem ott van a jeruzsálemi templom, amely Isten lakóhelyének tekintendő, és hát hosszú ideig, ugye, ott rezideált a király Dávid leszármazottja. A mi Zsoltárunk is nagyon hangsúlyozza ennek a Sionnak, Jeruzsálemnek a kiválasztottságát. Azt mondja a Zsoltáros, hogy jobban szereti Siont az Úr, mint bármelyik izraelita települést. Szó szerint a Sion kapui kifejezés van itt, de itt látni kell, hogy a kapu szó az lényegében az egész területet jelöli. Ugye a kapu jelenti a bejáratot, és mondhatni pars pro toto értelmében az egész területet akarja kifejezni. Sion kapuja annyit jelent, hogy Sion városa, ami hatalommal párosul. Ugye hasonló értelmű az alvilág kapui kifejezés. A Szent Péternek adott ígéretben van ez, hogy az alvilág kapui nem vesznek erőt azon közösségen, amit Krisztus épít éppen sziklára, amelyet Péter személye jelenít meg. Az alvilág kapui jelenti az alvilágot, a halált, a halálhatalmát. Tehát Isten jobban szereti Siont bármelyik más izraelita településnél. Utána maga Isten szólal meg a Zsoltárban, és azt mondja, hogy a pogány népeket is, vagyis a nem zsidó népeket is Jeruzsálem lakosai közé sorolja. Így lehetne mondani, hogy a többi népeket is polgárjoggal látja el, Jeruzsálem polgáraivá teszi. De nem csak úgy, szabadon, hanem azért, mert ezek ismeretre és hitre jutnak. Tehát pogány népek is Jeruzsálembe jönnek, megismerik az igaz Istent, hívők lesznek, és így válnak alkalmassá arra, hogy a zsidókkal együtt ők is Jeruzsálem polgárai legyenek. Nos, ez az ígéret két szempontból is nagyon figyelemre méltó. Egyfelől a felsorolás elején Ráhábot és Babilon találjuk. Ráháb az nem más, mint Egyiptom. Tehát Egyiptom és Babilon. A két nagy hatalom, ami mindig veszélyeztette Izraelt. A két nagy hatalom, amely mindig Izrael főellenségének számított. Eddig ellenségek voltak, most azt mondja a Zsoltáros, hogy ők is zsidókkal együtt, békességben, szeretetben Izrael polgárai. A felsorolásnál az is érdekes, hogy lényegében a négy égtáj jelenik meg. Egyiptom által nyugat, Babilon által kelet, Filiszta és Tírus által észak, Etiópia által dél, tehát a négy égtáj valamilyen szinten az egész világot megjeleníti. Ez a rövid nemzetlista röviden, tömören azt jelzi, hogy lényegében az egész világ emberei, akik időismeretre jutnak, ott Jeruzsálemben egységre találnak. Sőt, nem csak egységre találnak, hanem szépen együtt, ünnepélyesen dicsőítik az Urat, hogy minden forrásom te benned fakad. Hát itt egy kis kitérőt tennék, amit nem tennék meg, ha nem volna az a nagyon furcsa helyzet, hogyha elővesszük a Szent István Társulat által kiadott Bibliát, és föllapozzuk a 87. Zsoltárt, ott hiába keressük ezt a mondatot, hogy minden forrásom belőled fakad. Mert ott a Szent István Társulat fordításában ez a mondat hangzik, hogy mindegyiknek benned van a hajléka. Mindegyiknek benned van a hajléka. Hát ennek mi lehet az oka? Hát utána néztem, de nem teljes pontossággal, ezt azért mondom, mert a jelenlévők között van egy nagyon kiváló ismerője a zsoltároknak, meg a héber-görög nyelvnek, én csak úgy óvatosan szólok itt. Tehát az a helyzet, hogy a héberben a machjáni forma szerepel, ami annyit jelent, hogy forrásom. Viszont a héber szöveg görög fordításában, a Septuagintában, tehát a héber szöveg ókori fordításában, a Septuagintában a katoikéma szerepel, ami annyit jelent, hogy lakás. Tehát míg a héber szó forrást jelent, addig a Septuagintában levő lakást. És hogy ennek mi az oka? Hát egyik kommentár azt mondja, hogy valószínűleg a fordító egy kicsit elnézte a héber szót. Hogy a Mátyáni helyett Meónit olvasott, és figyelembe kell venni, hogy abban az időben még nem voltak magáhangzók jelölve, csak a más hangzót jelölték, és kicsit elolvasta a dolgot. Vagy esetleg nem értette meg, hogy miről van itt szó. Önmagában persze ez a mondat se csúnya. Tehát én nem mondanám, hogy a fordítás meghimosította a szöveget, csak nem adja vissza teljesen azt a szép jelleget, ami benne van ebben, hogy minden forrásom belőled fakad. Mert a Septuaginta szövegében, amit aztán a Szent István Társulat fordításába találunk, nem értem, hogy miért ezt fordították. Na, megmondom őszintén, miért a Septuaginta változatot vették elő. De minden esetre itt az van, hogy mindegyikünknek benned van a hajléka, az otthona. Ez is szép. Ez is szép. Együtt vagyunk itt Jeruzsálemben, mindegyikünknek ez az otthona. De itt többről van ám szó a héber szöveg szerint, amikor a forrást találjuk. Nem csak egyszerű otthonról, hanem forrásról. És mi ez a forrás? Hát Isten, akinek a jelenlétét jelzi a templom. Tehát nem csak egyszerűen otthonunk ez a város, hanem itt találjuk meg azt a forrást, amiből mindannyian táplálkozhatunk. Arról nem is beszélve, hogy a profétai írásokban gyakran van szó arról, hogy majd az utolsó napokban, az üdvösség napjaiban Jeruzsálemből forrás fakad. Zakariás 13. fejezet első verse. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak a bűntől és a tisztátalanságtól. Aztán Ezekiel, a 47. fejezetben van szó, hogy a templom keleti oldalán elindul egy forrás, ami hatalmas folyóvá válik, és olyan folyóvá, ami aztán mindent megtisztít. Ezek a szövegek egy kicsit visszaidézik nekünk a paradicsomot, ahol ugye folyó indul, és öntözi a földet. Tehát ezért válik igazán szépé ez a szöveg így, és azért mond többet, mint az, hogy közös a lakásunk, hogy itt olyan közös otthonra találunk, ami egy picit a paradicsomi valóságot adja ismét elénk. A forrást számunkra. Nos, akkor úgy is értelmezendő ez a zsoltár. Önmagában egy üdvösség idejére vonatkozó szöveg ez, amit a keresztény hagyomány utána úgy értelmez, hogy ez volt a kép az egyházra értendő. Tehát ez az új Jeruzsálem, ez a Jeruzsálem, amely összefoglalja a nemzeteket, és amely be minden nemzet közös forrásra, nem egyszerűen csak közös otthonra, hanem közös forrásra talál ez az egyház. Már Szent Pál apostol is az egyházat mennyei Jeruzsálemnek nevezi, Szent Ágoston pedig direkt a mi zsoltárunkat ilyen értelemben magyarázza. Sion földi város volt, csak mint egy árnyékképe annak a Sionnak, amelyről itt szó van, annak a Jeruzsálemnek, amelyről az apostol azt mondja, mindannyiunk anyja. Menjen Jeruzsálem, ami itt az egyházban valósággá válik, mindannyiunk anyja. És ez az egyház, amely valóban egyetemes, nem egy nemzethez kötődik. Ez az egyház, amelynek tagjai minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből származnak. Ez az egyház, Krisztus teste és jegyese, közvetíti mindazokat az eszközöket, amelyek az üdvösségünkhöz szükségesek. Közülük kiemelkedik az eukarisztia, mint olyan forrás, amely a híveknek mind a Krisztussal, mind az egymással való közösségét fenntartja és erősíti. És itt ismét Szent Pálra utalok. A 10. fejezetre. A 10. fejezet 16. 17. versre. Az első korintusi levél, bocsánat. Ezt nem mondtam. Tehát az első korintusi levél 10. fejezet első verseire utaltam korábban, most a 16. 17. versekre utalok. Ez olvasható itt. Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de a Krisztus vérében való részesedés? És a kenyér, amelyet megtörünk, nem de a Krisztus testében való részesedés? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mi sokan, hiszen mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Nagyon fontos ebben a szövegben a részesedés. Motívum. Koinonia görögül. Koinonia. Kommunio. Ez a koinonia részesedést jelent, ami közösséget hoz létre. Tehát amikor áldozunk, most nagyon konkrétan fogalmazva, Krisztus testét és vérét magunkhoz vesszük, tehát részesedünk Krisztus testéből és véréből, egyben közösség jön létre, erősödik, növekedik. Tehát nem egyszerűen csak azért fontos az eukarisztia, mert az nekünk erőt ad, hanem ez a Krisztussal való közösséget tartja fenn. De nem csak a Krisztussal való közösséget, hanem a hívők egymással való közösségét is. Mivel mindannyian egy és ugyanazon eukarisztikus testet veszik magukhoz, mivel mindannyian egy és ugyanazon eukarisztikus testből részesülnek, ezért ők maguk is egy testé, egy közösségé formálódnak. Ez a gyönyörű szemlélet itt. Hogy ugyanazon forrásból merítünk, ugyanazon forrásból merítünk, ugyanazon ajándékot vesszük, és ez a forrás, ez az ajándék kapcsol össze, formál, alakít egy testé, egy hiteles közösségé. Hát ez lett volna, amit így elmondani akartam, és még egy befejező gondolat most a jelszó szintjén. Ugye minden forráson belőled fakad. Ezt a jelszót a bíboros úr ajánlotta. Most azt elmondom, hogy én tagja vagyok a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának. Tehát különféle bizottságok vannak, amelyek készítik elő az ünneplést, és van egy teológiai bizottság, sőt, hát lényegében a kiinduló tevékenység ehhez kötődött, hogy meghatározni a jelszót, megindokolni egy oldallal, elküldeni Rómába, és kérni, hogy a Szent Atya hagyja jóvá, ami megtörtént. És amikor úgy először hallottam a bíboros úr ajánlataként, hogy legyen ez a mondat, hogy az ellen nem volt kifogásom, hogy pont a forrás motívum legyen, de bennem volt, hogy szerintem szebb lenne az a mondat, ami Izaiás könyvében van, hogy örömmel merítetek vizet az üdvösség forrásaiból. Most viszont, hogy így, hát nem részleteibe, de egy kicsit áttekintettem 87. Zsoltárt, rájöttem, hogy nagyon is találó ez. Mert ne csak ezt a mondatot nézzük, hogy minden forráson belőled fakad, hanem azt is nézzük, ami előtte van. Mi van előtte? Hogy minden onnan jönnek az Isten félők, az Isten ismerők, és ott egységre találnak, és együtt liturgikus formában hirdetik, hogy minden forráson belőled fakad. Tehát, hogy közösen a különböző nemzetek együtt dicsőítik az Urat. Hát ez a nemzetközi eukarisztikus kongresszus lényege. Lényegében ezt akarjuk mi 2020-ban megvalósítani, ezért hívjuk a szomszédainkat északról, délről, nyugatról, keletről, meg az egyéb részeken élő keresztény katolikus testvéreinket, de az egész nyitott mások felé is, hogy ezt együtt éljük meg, hogy mi forrásunk, közös a forrásunk. És ez a legdöntőbb, minden különbség ellenére. Hát így készüljünk az eukarisztikus kongresszusra, hogy ez a cél, hogy ezt át tudjuk élni, hogy mi közösen tudjuk vallani, hogy Krisztus személye az egyház által a mi legfőbb forrásunk. Köszönöm szépen a figyelmet.
Lehetőség van arra, hogy kérdéseket tegyünk föl az elhangzottakkal kapcsolatosan, illetve esetleg kiegészítéssel kapcsolatosan. Nekem addig, amíg bátorságot szereznek a jelenlévők, addig lenne egy kérdésem, amikor a paradicsomról többet is hallottunk, ott ugye, hogyha felsorolja a Szentírás a konkrét folyókat, azzal kapcsolatosan volt-e törekvés arra, hogy ez alapján helyileg meghatározni a paradicsomnak a helyét?
Ott törekvés persze, de megmondom őszintén, én azért itt nagyon óvatos lennék, figyelembe véve arra, hogy ne felejtsük el az egész leírás műfaját, hogy ez nem egy helyszíni beszámoló, hanem egy riport. Tehát azért legyünk óvatosak. Hát persze, hogy az szerző hová képzelte, na ilyen értelemben, nem úgy, hogy na most akkor történeti valóságban, hogy volt, mert ez nem történeti leje. Nem annyit jelent, hogy az Isten nem teremtette meg az embert, ő teremtette, de hogy hogyan? Hát azt majd elmondják a természettudósok, a Szentíró a tényt akarta maga ismeretei alapján közölni. Na most hát négy folyó van ott, a Tigris és az Eufrátesz, ez ismert, a másik kettő nem ismert, hát mindenképpen valahová oda keletre. Volt, aki a Nílusra is gondolt, meg a Gangeszre is gondolt, hát hogy ott keleten. De ha már szóba került a négy folyó, hát az a négy folyó épp ugyan négy égtáj. Tehát ugyanaz a valóság van ott az elbeszélésben is, mint a Zsoltárban, csak más formában megjelenítve. Ugye a négy folyó, az négy irányba halad. Tehát a leírás szerint egy folyó jön, és aztán az négy irányba halad tovább. És nyilván nem úgy négy irányba, hogy mindegyik. Az a négy irány a négy égtáj. Tehát ilyen értelemben jóval hangsúlyosabb az, hogy amit az Isten most létrehoz, az olyan, ami az egész világot érinti, még akkor is, ha a leírás szerint ez egy szűkebb kerethez van kötve.
Elhangzott az a gondolat, hogy Jézus a keresztfán, amikor kilehelte lelkét, akkor ugye a lehellett szót, ezt a görög átadta a lelkét, és aztán ugye később a Szentlélek eljövetele a feltámadás után. Az apostolok cselekedetében lehet olvasni, hogy arra buzdította Jézus őket, hogy maradjanak együtt, és várják meg a Szentlélek eljövetelét. Hogy lehet-e értelmezni ezt nem csak az apostolokra, akik ugye megkapták akkor a Szentlélek adományait, ugye lehetett akkor hallani, hogy nem is értették azokat a nyelveket, illetve akkor kaptak meg valószínűleg nyilván olyan karizmákat, amivel aztán éltek az apostolok a missziós munkájuk során. Tehát a kérdés az tulajdonképpen az, hogy ez a fajta ajándék, amit az apostolok kaptak, mennyiben értendő az egész keresztény közösségre, illetve az később megkereszteltekre, illetve a jelenlegi egyház tagjaira.
Ami a húsvét utáni küldetést illeti, hát az az apostolok küldetés, a bűnbocsánat. Tehát az egy szűkebb perspektívájú. A másik, a pünkösdi, ez hát itt hozzá kell tenni, hogy azért bizonyos sűrítés van a dolgokban. Tehát nyilván János evangéliuma az nem akar kitérni az egyházra, tehát ilyen értelemben akkor itt húsvéttal kapcsolatban beszél a Szentlélekről, ami Ami szerintem tagadhatatlan valóság, tehát Jézus föltámadt teste, az már más rendű, ugye, lelkét, ugye, pneumatikus test, így mondja Szent Pál, tehát a feltámadt Krisztussal való találkozás bizonyos értelemben, a Szentlélekkel való találkozás is, tehát az a tapasztalat, amit átélnek az apostolok a megjelenéskor, az valamilyen módon pont ennek a lelki test valóságának a megtapasztalása. De minden esetre János itt a Szentlélek kiárasztásával speciálisan az én meghatározásom szerint egy apostoli küldetést ad a bűnök megbocsátására. Míg a pünkösdi kiáradás az egész egyház egészét érinti. Tehát nagyobb távlatú, az egész egyház tanúságtételére vonatkozik. De még akkor is, hogyha mondjuk ott először Péter lesz, aki feláll, de alapvetően, meg előtte is megvan határozva az apostolok cselekedeteiben, hogy a mennybe meneteltől pünkösdig rendszeresen összejönnek körülbelül 120. Tehát, hogy jóval több, mint a 12 apostol köre. És ezek folyamatosan együtt vannak, tehát nagyobb a távlata a Szentlélek leszállásának.
Az egyetemes kitekintésre szeretnék rákérdezni a tekintetbe, hogy a zsidóság hogy jutott el attól, hogy mi vagyunk a kiválasztott nép addig, hogy itt a Zsoltárban is azt mondja, hogy minden nép, és a négy folyó négy felé árad, és a forrás minden népre vonatkozik, akik jönnek Egyiptomtól Babilonon át. Ugye egyes tanulmányaink alapján azt tanultuk, hogy ez a fajta kitekintés a babiloni fogság élményéhez is valamilyen módon köthető, de tudtommal a zsoltárok azért ennél ősibbek vagy koraibbak. Tehát, hogy ez hogy jutott el a zsidóság oda, hogy ezek a források, amik fakadnak a Sion hegyén, az nem az ő meghívásukat, az ő üdvösségre jutásukat jelentik, hanem hogy ez az egész világra vonatkozik, és ránk is ilyen szempontból.
Nem vagyok az Ószövetség szakembere, bár tanítottam Ószövetséget itt Pesten, így nem, de másutt igen, de sose ez volt az én irányultságom. Tehát amikor úgy személyesebben foglalkoztam dolgokkal, azok mindig az Új Szövetséghez kötődtek. Tehát arra a kérdésre, hogy most időben mikor jött létre ez az egyetemes szemlélet, nem tudok válaszolni. Meg kérdés, egyáltalán lehet-e erre, hogy ez most időben mikor is alakul ki. Hát ha komolyan vesszük azért azt, hogy a Pentateuchuszban vannak ősibb és későbbi források. Ugye én még ugye a jakvista, elogista meg ezen forrásokat tanultam, úgy hallom, hogy ma már ennél kicsit másként szólnak, de még ma is mondják, hogy azért vannak korábbi részek a Pentateuchuszban, meg egy későbbi fogság korabeli részek, a papi hagyomány, meg deuteronomista hagyomány. És a korábbi részekhez azért az is hozzátartozik, hogy ugye Ábrahámot az Úr meghívja, és ezen nem időben Ábrahám korára gondolok, hanem ezzel kapcsolatos reflexióra. A Teremtéskönyve 12. fejezetében találjuk, hogy az Úr megszólítja Ábrahámot, aki valahol Mezopotámiában tartózkodik, és azt mondja, hogy gyere ki földedről, hagyd el ugye családodat, hazádat, nemzetedet. Ez nem szó szerint idézet, csak úgy körülbelül. Tehát hagyja el mindent, kövess engem, megáldalak, és áldott leszel, és általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ugye ezt találjuk ott, és még amit én tudtam, nem mondom, sajnos sok esetben ahhoz sincs időm, ami jobban a szakterületemhez tartozik, hogy most ennyire az Ószövetség tanulmányozásába kezdjek, mint vagyok, de ugye ezt az én időszakomban még jakvista szövegnek mondták, tehát egy korai szövegnek, a Pentateuchusz korai rétegéhez tartozó szövegnek. Tehát a fogság előtti időszakhoz, sőt, még korábbi időszakhoz kötődő szövegnek. Ami viszont annyit jelent, hogy azért egyfajta egyetemes távlat ott volt a zsidóságban. Mi vagyunk a választott nép, de ez nem öncélú. Nem öncélú. Ábrahám kiválasztása, és ezáltal a választott nép kiválasztása arra irányul, hogy Isten rajtunk keresztül munkálja az egységet. Ugye az egység megtört azáltal, hogy az ember gőgös, azáltal, hogy az ember oda vetemedik, hogy Istennel egy szintre akar jutni. A bábeli torony története lényegében ezt jelzi. Megszűnt az emberiség egysége, és maga az Úr hozza létre. Maga az Úr akarja ezt olvasolni, és Ábrahám kiválasztása, meg Izrael kiválasztása lényegében ezt szolgálja. Na most nagyon érdekes azért az Ószövetségben, ezt azért elmerem mondani, hogy ebben az Ószövetségben egyetemes távlatú és nagyon nacionalista jellegű szövegek egyaránt találhatók. Hát mind a két irányzat jelen lehet. A fogság után is ám, tehát azért a fogságot se szabad annyira idealizálni, hogy akkor attól kezdve aztán hű, de nagyon nyitottá váltak volna, mert fogság utáni profétáknál épp úgy vannak nagyon nyitott szövegek, gondoljunk például Jónás könyvére, az egyik legnyitottabb szöveg, meg gondoljunk Joel könyvére, vagy Zakariás könyvének bizonyos részeire, hát abszolút nacionalista szemlélet van jelen, vagy Ezrás és Nehemiás reformját követően, megint azért szűkké vált a dolog. És Jézus korában is azért ez nem volt olyan egyértelmű. Tehát bizonyos körökben volt egyfajta missziós lendület, másoknál ez teljesen hiányzott. Tehát ez a kettősség jelen van. Számunkra az a fontos, hogy az Ószövetségben azért ez az egyetemes távlat föltárul. Tehát azt lehet mondani, hogy az Ószövetség előkészíti az Új Szövetséget. Mégpedig azáltal, hogy az Új Szövetség alapgondolatai ott is megjelennek, csak még nem azzal az abszolút egyértelműséggel, mint az Új Szövetségben. És valamiképpen itt az egyetemes távlatnál is itt van. Nem tudom ezt tovább magyarázni, az a lényeg szerintem, hogy ez a zsidóság életében mindig olyan feszültségbe volt egymással. Tehát egy keményebb nacionalista szemlélet, meg egy nyitottabb univerzalisztikus szemlélet, ez mindig feszültségbe volt egymással. Az egyházban ez már más perspektívájú. Nem abban az értelemben, hogy a nemzeti jelleg megszűnne, hanem nemzeti jellegünkkel kapcsolódunk azon nagy egységbe, amely által mi. Tehát mindenki kicsit a maga énekét énekelheti, de az igazán harmóniává válik, mint egy szép szimfóniánál.
Kicsit az a párhuzamhoz visszatérve, hogy ugye a kősziklából fakad a forrás, és ha Péter tekintjük az egyházat, mint a kősziklának is, a forrás ugye belőle fakad, hogy azok, akik ugye a történelem során eltávolodtak ettől a sziklától, magyarán nem ismerik el Péter fűségét, hogy tekintsünk rá, vagy ilyen értelemben kőszikla végül is, ugye csak az egyház, csak a Péter széke? Hogy...
Az ökumenizmussal kapcsolatban megvan a katolikus egyház álláspontja, tehát szerint ennél többet így nem tudok mondani. Na most itt a sziklánál azért legyünk óvatosak, tehát katolikus szemben mindig óvatosnak kell lenni, hogy egy szót most mindig. Tehát Krisztusra vonatkozólag úgy szik, az valóban forrás szikla, Péterre vonatkozólag nem ez a domináló, ott az alap. Az alap a dolog. Tehát az azért nincs ott benne Péternél, hogy most abból is fakadna. Nem, Krisztusból fakad. Viszont Péter a garanciája az egyháznak, amely által mi akkor a forrásban részesedni tudunk. Viszont legyünk óvatosak, tehát ha már a zsidóknál az volt, hogy volt egy nagyon ugye, nacionalista irányzat, meg egy egyetemesebb irányzat, hogy mi már ne legyünk úgy nacionalisták katolikusként, hogy most eleve ugye, kizárjuk, hogy akkor hát mások kegyelemben részesedhetnek. Azért az egyház az üdvösség ajándékait az egyéb egyházaknál se vonja kétségbe, csak azt mondja, hogy nem a maga teljességében részesülhetnek az üdvösségnek ezek ajándékaiban. Mert ismétlem, Az adományok azok Krisztusból jönnek, nem Péterből jönnek, meg nem belőlünk jönnek, Krisztusból. Péternek olyan értelemben van szerepe, hogy ő különleges megbízatást kapott az egyházban, amelyen keresztül mi az adományokat megkapjuk. Tehát itt erre vigyázzunk, hogy egy szónak a használat az nem biztos, hogy mindig ugyanazt jelenti minden könyvben, minden helyen. Tehát a sziklaszó nem minden esetben már azonnal jelenti a forrás motívumot. Krisztusra vonatkozólag igen, Péterre vonatkozólag inkább a szikla, arra a sziklára utal, ami alapoz, ami stabilitást ad. Tehát ökumenikus viszonylatban a szituáció, hogy testvérekként kell tekinteni. Így szoktuk mondani, hogy elszakadt testvérek, de akkor is testvérekként kell tekinteni őket. És hát nyilván az eukarisztikus kongresszus olyan, mint olyan, valószínűleg ők nagy aktivitással nem fognak részt venni, mert ugye nem vallják az eukarisztiáról azt, amit mi vallunk, kivéve az ortodoxokat. Az ortodoxok ugyanazt vallják, de a protestánsoknál nem. De ettől függetlenül azért egyfajta nyitottság feléjük megvan, ha másként nem, hogy hát Krisztusba vetett hitünk mégis közös. És itt azért nem csak egyedül mondjuk az oltári szentségről van szó, hanem Krisztus személyéről. És ott azért van közös pont. És terve van véve például az, hogy a bíboros úr felajánlja egyéb felekezeteknek, hogy egy tudományos konferencián, tehát nem egy nyilvános aktusként, hanem egy tudományos konferencián esetleg, ha kedvük van, szóljanak ők is, hogy mit tartanak ők. Például az úrvacsora kértés a protestánsoknál. Tehát van terve véve, de ismétlem, hát ez nyilván nem olyan szintű, ami hát ez egy zártabb szintű konferencia, de minden esetre mi ma nem annyira erre helyezzük a hangsúlyt, hogy most minden áron szemben álljunk, hanem hát próbáljunk egymáshoz fordulni, és hallgassuk meg egymást. Tehát ez a nagy hangsúlyt kap azért, főleg az ökumenikus téren a teológiai párbeszéd. És ez a konferencia, ezen teológiai párbeszéd része akarna lenni, de aztán milyen eredménnyel jár, azt nem tudom. Vagy hogy egyáltalán milyen hajlandóság van egyéb felekezetek részéről, hogy egy ilyen konferencián részt vegyenek. De minden esetre az eukarisztikus kongresszusra való fölkészülésnek is van egy érdekes távlata. Ugye az első évnek a motívuma, hogy az eukarisztia egyéni szempontból forrás. Tehát nekünk külön-külön. Aztán a következő év, hogy az eukarisztia az egyház számára is forrás. Az egyház közvetíti az eukarisztiát, de mint közösség szempontjából is döntő. Hát pont amiatt ezt hangsúlyoztam, hogy az eukarisztia tartja fenn az egyházat. Biztosítja az egyháznak, a híveknek az egységét. És a harmadik év pedig az eukarisztia, mint forrás a világ számára. Hát, hogy ott most milyen szempontok fognak előjönni, nem tudom, tehát én a teológiai bizottságnak tagja vagyok, de nem vagyok tagja a szervező bizottságnak, meg a lelkipásztori dolgoknak, hogy most egész konkrétan akkor majd, főleg azon utolsó részben, hogy jelenik meg, tehát missziós távlatban mi lesz itt, de minden esetre van ilyen törekvés is, hogy mi ünneplünk, de nem zárkózunk el, ha más csatlakozni akar, valamilyen szinten hozzá nyitottak vagyunk.
Az előző témához szeretnék csak röviden hozzászólni, hogy körülbelül egy 3 hete a jezsuitáknál volt egy előadás, egy nagyon komoly előadás, az utolsó vacsora felekezeti olvasata, ahol különféle felekezetek, protestánsok is, ortodoxok is megszólaltak, természetesen katolikus teológus előadásával. Ez nem sokára kiadásra fog kerülni, tehát ha valakit ez a téma mélyebben érdekel, akkor ezt nagyon ajánlom, ezt a írást majd. Köszönöm szépen!
Nekem egy kérdésem lenne az, hogy a szamáriai asszonnyal való beszélgetése Jézusnak, ott is előkerül a víznek, illetve a forrásnak a motivuma az egyéni ember életére vonatkozóan. Az hogyan kapcsolódik ebbe a gondolatmenetbe?
Hát úgy kapcsolódik, hogy Krisztusból fakad a forrás, és bennünk aztán forrássá válik. Tehát magyarán szólva, Krisztustól jön az adomány, de bennünk aztán folyamatosan hatékonnyá válik. Mert egyébként a János 7-et is próbálták úgy értelmezni, hogy ott is a hívőkről van szó, csak ne felejtsük, hogy más a prepozíció. Más a prepozíció. Ott azt találjuk, hogy belsejéből élő vízforrásai fakadnak, a János 4-ben, hogy ő benne fog majd, most nem tudom, kívülről a dolog. Tehát más a prepozíció. A Szentlélek nem belőlem fakad, már bocsánat, tehát azért nagyon igyekszek alázatos lenni. Olyan furcsa dolog lenne, hogy most belőlem jön a Szent, dehogy is. Viszont bennem van máling. Ha befogadom, bennem van, akkor az az én új életemnek, keresztény életemnek állandó támasza, és szerintem ilyen értelemben forrás. Krisztusból jön, és aztán bennem, valamilyen szinten, bennem.
Köszönöm szépen, még kérdés, van-e valaki?
Mi ránk hívekre vonatkoztatva mondhatjuk-e a János 7.37-39-et, Ezekiel 47-hez párhuzamba hozva, hogy Isten akarata az, hogy úgy áradjon belőlünk tovább a Krisztusból fakadó forrás, melynek folyamában minden élővé változik, mint a szentélyből eredő életvizében, mely a tengerbe torkollik.
Hát persze, mondhatjuk, de átvitt értelemben. Tehát én nem a szent lelket adom a maga valóságában, már személyi voltában, mert ezt csak Krisztustól kaphatom meg, viszont az én szent lélek által vezetett életem segít abban, hogy mások megismerjék Krisztust, és Krisztus által ők is a szent lélek részesei legyenek. Tehát lehet alkalmazni természetesen így a dolgot, csak itt most... Én teológiai, tehát amit tetszett mondani, az egy nagyon szép alkalmazás gyakorlati szinten, amit én mondtam, az viszont szigorúan teológiai. Ha csak a teológiát nézzük, én nem merném mondani, hogy belőlem származik a Szent Lélek, bocsánat, csak Krisztus által kaphatjuk. Ha viszont a mindennapi életet vesszük, és már bennem valóban hatékony a Szent Lélek, annak meg kell mutatkozni, és annak lesz kisugárzása.